van egy elvünk, amikor, tehát hogy látjuk azt, hogy mi lenne az a jó irány, ami egyszerre képviseli azt, hogy elnyelnek az erdőink széndioxidot, egyszerre képviseli azt, hogy amit használunk, az fenntartható, de ez annyira távol van a jelenlegi gyakorlattól, hogy úgymond meg kell találnunk azokat a közbenső lépéseket, amikkel oda eljuthatunk.
Lételem. A WWF Magyarország zöld podcastje.
Ez a Lételem, a WWF Magyarország zöld podcastja. Én Csurgó Dénes vagyok, a telex.hu újságírója. Általában azt gondoljuk, hogy aminek a nevében benne van, hogy bio, az ilyen zöld és fenntartható és jó dolog. Ma viszont valami olyanról beszélünk, aminek a nevében benne van, hogy bio, viszont ahogy használjuk, az egyáltalán nem biztos, hogy annyira fenntartható és zöld, mint azt gondoljuk. Ez a biomassa, azon belül is a szilárd biomassa. Arról is szól lesz, hogy ez egyáltalán micsoda, meg hogy mire jó, és hogyan lehetne fenntartatóan használni tényleg, és akivel beszélgetünk erről, az Harmat Ádám, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programjának vezetője, és Bódis Pál, a WWF Magyarország erdőprogramjának szakértője. Sziasztok!
Sziasztok!
Először is tegyünk rendet a fejekben, nagyon sokat lehet mostanában hallani ilyen különböző bióval kezdődő és valamire végződő szavakról, hogy biogáz, bioüzemanyag, biomassa, ezek micsodák, mi nem ugyanaz, mi ugyanaz a kategória, tegyünk egy kicsit rendet a fejekben.
Tehát ha megnézzük, hogy mit hívunk biomasszának, az igazából minden biológiai úton létrejött szerves anyag, tehát ez onnantól kezdve, hogy benne van ugye a tűzifa is, ebben benne vagyunk mi is, tehát mi, mint emberek, vagy a haszonállatok is biomasszának számítunk, és hogyha most már így talán levőm a poént, hogy akkor egy energetikai téma lesz, itt a biomasszán belül három nagy kategória van. Egyrészt beszélünk a bioüzemanyagokról, ugye ez az, amikor elsősorban biodízelt, bioetanolt állítunk elő mezőgazdasági mellék és főtermékekből, ugye ezzel az autóinkat hajtjuk, beszélünk biogázról, amikor gyakorlatilag a szerves hulladéknak a metántartalmát nyerjük ki, és gyakorlatilag egy földgázzal egyenértékű gáz energiahordozót tudunk létrehozni, és beszélünk a szilárd biomasszáról, amikor gyakorlatilag annyi történik, hogy ezt a szilárd szerves anyagot, ebben benne van a tűzifa, benne van a szalma, vannak külön energetikai ültetvények, ezeket kivágjuk, bevisszük egy kazánba, egy kandallóba, egy erőműbe, és ott elégetjük, és ebből termelünk energiát.
Akkor a biomassa az egy ilyen nagy kategória, amiben benne vannak más dolgok, és amiket viszont nem érdemes összekeverni.
Így igaz.
Igen, itt azért az még egy trükkös dolog, hogy ugye amikor az ember bemegy az ABC-be és bio dolgot akar venni, akkor az abban benne van az a gondolat, hogy az fenntartható módon született, és kevesebb káros anyag van benne, kevesebb káros anyag kibocsátással rendelkezik a létrehozása, és egészségesebb. Ugye itt meg egyszerűen annyi van, hogy biológiai eredetű. Tehát, hogy a kettő között, bár nagyon hasonlóan hangzik, de eléggé, vagyis sarkos különbség van.
És Magyarországon, amikor biomasszáról beszélünk, most leszűkítve így az energia felhasználásra, akkor annak abban a kategóriában hogy oszlik meg mindez, amiről beszéltél, ez a biogáz, bioetanol, vagy csak egyszerűen a fa, amit bedobunk a kandallóba, az, hogy milyen arányokról beszélünk?
Magának a biogáznak az aránya az nagyon minimális, itt ilyen 1-2%-okról beszélhetünk. A megújulókon belül amúgy körülbelül 60%, ami biomassza, de a bioüzemanyagoknak a részaránya, ez ugye, ennek van egy EU-s kötelezettsége is, ugye a minimum bekeverési arány miatt azért ez viszonylag jelentős, de azért a felhasznált biomasszának a nagyon nagy része az a szilárd biomassza, tehát amikor fogjuk a biomasszát és elégetjük, hogyha a megújuló alapú hőenergiatermelés nézzük, itt ilyen 90%-ról beszélünk, és hogyha megújuló alapú áramtermelés, tehát amiben benne vannak a napenergiák, szélerőművek, vízerőművek, ott is azért ilyen 25% a biomassza szerepe.
És amikor szilárd biomasszáról beszélünk, akkor nagy részt mire gondolunk? Vagy így?
Hát ugye, amire elkezdtük pedzegetni, hogy itt csak annyi biológiai eredetű, ugye itt mindenkinek az eszébe legelső sorban, főleg, hogyha ilyen 20. 21. századi példákban gondolkodik, akkor a tűzifa jut eszébe. Nyilván a mezőgazdasági, úgymond ilyen melléktermékekként jelentkező szárak, száranyagok, vagy kukoricacsuta is ebbe a kategóriába tartozik. Mindkettő esetben azért azt nagyon fontos elmondani, hogy hívjuk biomasszának szakemberként, de igazából ezek ilyen természetes tüzelőanyagok, hétköznapi nevén ugye tűzifa. Talán ezt a legfontosabb kimondani. A másik része pedig az, hogy ezeket ugye nyilván eltávolítjuk termőföldekről, amik akár természet közeli helyek is lehetnek.
És hogy még annyit tennék hozzá, hogyha a statisztikákat nézzük, akkor jelen van, amit mondtam, tehát hogy például szalmát égetnek erőműbe, vagy ipari hulladékokat, de hogy azért ennek az aránya az viszonylag kicsi, tehát Sasper kb. 10% körüli, maradék 90% az ez a tűzifa, vagy erdészeti biomasszának is mondják gyakorlatilag, tehát a megújulókon belül nagy a biomassza arány, és a biomasszán belül meg nagyon nagy a tűzifa arány, így nagyon röviden leegyszerűsítve ez a lényeg.
Akkor beszéljünk arról, hogy mennyire megújuló energiaforrásnak számít az a fa, amit bedobsz a kandallóba.
A szakirodalom szerint ez egy feltételesen megújuló energiaforrás. Ez ugye azt jelenti, hogy annyi biomasszát szabad csak elégetnünk, ami hosszú távon ugye újra regenerálódik, tehát itt a tartamosság, hogyha biztosítva van, akkor ez papíron egy megújuló energiaforrás. És a másik sokszor hangoztatott érv, az a széndioxid semlegessége, ez ugye annyit takar, hogy amikor elégetjük a tűzifát, akkor ugye annyi széndioxid kerül a légkörbe, amennyit a fa az élete során megkötött. És hát ugye azért vagyunk itt, hogy ezeket a dolgokat egy picit árnyaljuk.
Igen, hát erről fog szólni gyakorlatilag a mai nap. Ugye itt nagyon fontos az, én egy nagyon egyszerű ilyen alapinduló gondolattal kezdeném ezt, hogy azt mindenki tudja, hogy ezek a rendszerek, ahol előállnak, ezek a természeti rendszerek, ezek úgy működtek, hogy ott, ami megnőtt, az ott el is bomlott. Tehát, hogy ez legyen az alapgondolat, hogy amikor megterem valami valahol, és azt onnan elszállítjuk, akkor azonnal lehetséges, hogy hiányozni fog abból a biológiai rendszerből. Tehát az, hogy globálisan, hogyha valamit kibocsájtunk, azt valahol globálisan elnyeli valami, az nem jelenti azt, hogy helyben ennek a hatása, ez nem lesz negatív arra a konkrét rendszerre.
De itt milyen negatív hatásokra gondolsz? Vagy
hát a nagyon egyszerű az, hogy hiányozni fog onnan az a szerves anyag. És akkor a szerves anyag alatt mindent értünk, az elbomló faanyagtól kezdve a talajba beépülő szénmennyiségen át, egészen addig, ami ugye bomlás előtt is már táplálékként szolgálhatna ez az ottani ökológiai rendszerben. De tényleg tényleg az az alapvetés, hogy van egy nagy rendszer, amiből elkezdünk elvenni dolgokat, és azt máshol felhasználni, és máshogy lebontani, mint ahogy az a természetes folyamat során lebomlana önmagától.
Akkor beszéljünk arról, hogy honnan jön ez a tűzifa, meg mik azok a helyek, ahonnan ez elkerül, meg ez hogy lehet ezt fenntarthatóan kezelni?
Alapvetően itt legelső gondolatként azt mondanám, hogy maga ez a fenntarthatóság, vagy fenntartható tájhasználat, ez nagyon mélyen gyökerezik az erdész szemléletben. Ugye magát a szakmát azt hívta életre, hogy a késő-középkori, koraújkori ilyen elsődleges iparosodás, amikor széles körben beindult a bányászat, mélyfejtések, ilyesmi, az rengeteg fát igényelt. Ugye emellett volt az ilyen egyéb civilizációs hatása, a háborúskodás, a várépítés, ezek extrém mennyiségű faanyagot igényeltek, és a bányászattal felerősítve ez már eljutott egy olyan pontig, amikor a bányák által befogható logisztikai távolságban, tehát ahonnan oda lehetett szállítani a fát, nem volt fa. Tehát még a 17., 18., sőt a 19. századra is igaz az, hogy lényegesen alacsonyabb volt az ilyen civilizáltabb tájakon, kifejezetten itt ez az európai relevancia, amiről most beszélek, az erdősültség, mint ma. És pont az hívta a szakmánkat, az erdész szakmát is életre, hogy szembesültek ezzel, és kitalálták azt a mesterséget, ami megoldja ezt a hiányt. Tehát úgymond a nyersanyag szempontú fenntarthatóság az nagyon hamar megjelent, úgymond gyakorlatilag a szakma sajátja, az erdész szakma sajátja. Itt ugye a fenntarthatóságnak a további fejlődése a kérdés, hogy honnan jönnek, és akkor ugye itt van honnan jön a fa. itt van a maga az erdőtörvénynek is a legalapvetőbb önmeghatározása az, hogy a fenntartható erdőgazdálkodást biztosítsa, ami nem csak erre a tartamosságra igaz, tehát hogy annál kevesebb fát vágunk ki, mint amennyi megterem, hanem ott már a törvény megemlíti a biológiai sokféleséget, a szociális funkciókat, tehát azt, hogyha te vagy én kimegyünk az erdőbe, akkor ott jó legyen nekünk, amit látunk, és akkor erre próbál egy nagyon-nagyon összetett kritériumrendszert létrehozni, hogy mi az, amitől fenntartható lesz. És akkor miután létrehozta ezt a kritériumrendszert a társadalom, úgymond a jogi eszközével, azután azt mondja, hogy akkor ami ott történik, az fenntartható. Na most ez könnyen belátható, hogy már most felrajzoltunk egy ilyen egyenest, amin van egy fejlődés, és az is következik ebből, hogy léteznek olyan kritériumok, amiket ez a jogszabály nem vesz figyelembe. Majd erről is fogunk egy kicsit beszélni később, de ennek a hátteréről szeretném azt elmondani, hogy jelenleg azért a magyarországi erdőkre az igaz, hogy körülbelül az erdőinknek az 50%-a áll őshonos itt eredetileg is természetesen növekvő faanyagokból, vagy fafajokból. Igaz az erdőinkre az, hogy a 95%-án van lehetőség fakitermelésre. A maradék 5% az jellemzően olyan erdő, ahol annyira alacsonyak a talajoknak a termőképességei, hogy igazából, hogyha kivágod ottan a fát, akkor nem fog újra ott erdő növekedni, mert nagyon hamar le tud pusztulni a talaj, és olyan súlyos károkat okozol, hogy nem visszafordítható azonnal, tehát hogy a következő generációra. De ez a 95%, ahol lehetséges az erdőgazdálkodás, az azt is jelenti, főleg, hogyha ezt ilyen történelmi tükörbe tesszük, amiről már ugye beszéltem az előbb, hogy nagyon-nagyon kiterjedt a tájhasználat a középkortól kezdve, hogy gyakorlatilag minden erdőnk átalakult. Ez a mai napig annyira igaz, hogy gyakorlatilag az erdőinknek a szerkezete az egy az egyben a fatermesztés céljai által meghatározott rendszer. Tehát azért van benne ennyi út, azért egykorúak azok a kis erdő részletek, ugye így hívja őket az erdész szakma, ezek ilyen néhány hektáros pár foci pályányi területek, ahol nagyon kevés, általában maximum 3-4 fafajból álló, többé-kevésbé egykorú és azonos méretű fák vannak. Ez ugye a természetnek kevésbé jó, mint a fakitermelés gyakorlatának, ahol ugye egyszerre tud adott területeket hasznosítani. Ezt ugyanúgy kell elképzelni, mint a mezőgazdaságot, csak ugye itt az időlépték más, nem évente hasznosítjuk, hanem 50-100 évente ugyanazokat a területeket. Fontos azt is megjegyezni, hogy nyilván azzal, hogy ilyen kiterjedten használjuk ezt a természetes környezetet, az erdőinket, ezzel ez ahhoz is vezet, hogy az onnan eltávolított faanyag az hiányozni fog, ami pedig azért probléma, mert hogyha ezt egy egész rendszerként nézzük, akkor ugye a természet az nem csak a növekedésre, hanem a lebontásra is be van rendezkedve. Tehát vannak olyan elemei, olyan fajok, például rovarfajok, például most csak, hogy ilyen kézzelfoghatót mondjak, a szarvasbogár, a fakopáncs félék, amik kifejezetten a pusztuló, elhaló fához kötődnek, de számos apróbb rovar van itt, ilyen százlábúak, ezerlábúak, atkák, gombafélék, mit tudom én. Az erdei fajoknak az egyharmada, az kifejezetten a lebontáshoz kötődik. Na most, hogyha az erdeink 95%-ában gazdálkodunk, és onnan elvisszük a fát, hogy más célra hasznosítsuk, akkor ezek a jószágok mondjuk, hogy éhen maradnak. Azért ez nagyon szélsőséges, de az belátható, hogy biztosan le fog csökkenni a tömegességük, mert hogy nem lesz miért ott lenniük.
És ezt valahogy kezeli az erdész szakma, vagy kezeli a törvény, hogy ezekkel a szegény jószágokkal, ahogy mondtad, mi lesz?
Hát a szegény jószágok kezelése, ez tetszik nagyon. Tehát alapvetően próbáljuk kezelni. Ugye mondtam, hogy van ez az egyenes, hogy így elkezdjük bővíteni ezt a kritériumrendszert. Ebbe a kritériumrendszerbe, ami a fenntartható kezelést próbálja garantálni, egyre több dolog kerül bele. Például ilyenek a faj és élőhelyvédelmi intézkedések, tehát az, hogy kifejezetten van ott egy erdei élőhelyhez kötődő állat, például a fehérhátú fakopáncs, vagy a rövidkarmú fakusz, vagy kismillió olyan faj van, ami kifejezetten öreg erdőkhöz kötődik, és az ő életterüket azt megpróbálják megvédeni. Tehát úgy, hogy mit tudom én, egy védőzónával, ami a fészke körül van. Létezik olyan, hogy egy teljes élőhelyet, tehát van egy ritka élőhely, és akkor azt mondjuk, hogy ez annyira ritka, hogy ezt az egészet megvédjük, és akkor Erre például van az Európai Uniónak a Natura 2000 intézkedés csomagja, ami faji és élőhelyi védelmi irányelveket tartalmaz, és ezek alapján tud a természetvédelem együttműködve az erdőgazdálkodással meghatározni ilyen védelmi területeket, vagy kíméleti területeket, ami egyébként teljesül is, csak ennek az aránya az még egy olyan dolog, amiben mi nekünk meggyőződésünk, hogy bővülésre lenne szükség, mert ez a pár százalék, ahol széles körben teljesülnek a fatermesztéstől különböző célok, az nem elegendő.
De és arra van valamiféle gyakorlat, most csak az jutott eszembe, hogy olyan szabály van-e, hogy azért, hogy tényleg legyen olyan faanyag, biomassa, ami ott az erdőben tud így elrohadni, meg felbomlani, hogy akkor nem tudom, a kivágott fáknak valahány százalékát nem tudom, ott kell hagyni, vagy ilyesmi.
Hát erre vannak, elég komplex szabályozás van, de az a lényeg, hogy őshonos fafajokból álló erdőkben, különösen, hogyha azok védettek, akkor vannak meghatározva ilyen holtfa visszahagyásra, illetve élőfa visszahagyásra vonatkozó előírások is. Emellett ugye van külön az erdészeti jogszabályban egy ilyen tök erősen definiált külön fejezet, ami az erdő talajának védelmére irányul, és akkor utána jön a terepi szakembereknek a nagy kihívás, hogy ezeket a szempontokat hogy lehet összeegyeztetni a gazdasági eredmény produkálásával.
És klímavédelmi vagy széndioxid költségvetési szempontból mennyire fenntartható az, ahogy Magyarországon így az erdőkkel meg a fákkal gazdálkodunk? Ugye volt, vagy arról lehet azért hallani, hogy ez nem megoldás, hogy nem tudom, kivágunk erdőket, és akkor ja, de majd telepítünk máshova ilyen picike csenevész fákat, mert hogy így nem, tehát hogy a balansz az nem jön ki teljesen, de hogy ez mennyire működik fenntarthatóan, vagy ezt hogyan kellene csinálni?
Alapvetően ilyen néhány bevezető gondolatként az nagyon fontos megjegyezni, hogy az erdőknek ez a fejlődése, amire Pali utalt, ez ilyen klímavédelmi szempontból is abszolút megvan. Most, hogyha kifejezetten a magyar erdőket nézzük, a magyar erdő gyakorlatilag a kibocsátásunknak, tehát az ország teljes széndioxid kibocsátásának körülbelül az egy tizedét képesek ellentételezni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy van nagyjából ilyen 60 millió tonna széndioxid kibocsátásunk, és az erdőnek a szén egyenlege, tehát ugye ezt tudjuk, hogy ahogy él egy erdő, ahogy bomlik a holtfa, annak van egy kibocsátása, ugyanakkor nyilván, ahogy növekszik az erdő, ugye a fotoszintézis során széndioxidot, tehát ugye szenet épít be a testébe, és ennek az egyenlege, ez meg ilyen 6 millió, mínusz 6 millió tonna körüli, és ezzel tudjuk ugye ellen tételezni valamennyire a kibocsátásunkat, és ugye nagyjából most már 3-4 éve ez a klímasemlegesség fogalma, ez így már így kezd így beépülni a mindennapokba, és azért ez a fogalom már otthon, ez ugye gyakorlatban ugye azt jelenti, hogy az évszázad közepére ugye akkora vannak általában ezek a klímasemlegességi céljaink. El kellene érni azt, hogy a kibocsátásunkat annyira le tudjuk csökkenteni, hogy a maradékot azt itt a természetes nyelők, tehát nagy részt az erdők, ezek képesek ellensúlyozni. Ugyanakkor az erdőnek az hogy mennyi erdőt tud, vagy mennyi széndioxidot tud elnyelni egy erdő, ez azért nem egy ilyen állandó szám, tehát ez függ attól, hogy elég sok mindentől, de nagy részt függ attól, hogy az erdőnek milyen a korösszetétele. És ha megnézzük itt a magyar erdő, vagy újra erdősítést, akkor azt láthatjuk, hogy azért ez ugye nem úgy működik, hogy ha itt az erdőterületünket száz részre osztjuk, akkor van egy nullától száz éves korú azonos területű, azonos térfogatú erdőállományunk, hanem azért a nagy része az így itt a világháborúk után telepítették, és emiatt az erdőknek a korösszetétele az egyenlőtlen, és itt a következő egy-két évtizedben fogunk egy olyan hullámhoz érni, hogy nagyon sok erdőnek a erdőben lévő fák el fogják érni ezt a úgynevezett vágási érettségi kort, amikor, ezt majd Pali erről fog mesélni, általában ugye ilyenkor kitermelik a fát. És ráadásul, tehát ez az egyik dolog, hogy itt a korösszetétel miatt, ugye minél idősebb egy erdő, a széndioxid megkötő képesség az nem lesz már olyan, mint egy fiatal, gyorsan növő erdőnél. A másik dolog meg, ugye itt van a klímaváltozás, és azért itt az egyes modellezések, előrejelzések mind azt mondják, hogy ezek is azért negatívan hatnak a széndioxid nyelésre. Tehát, hogy alapvetően beszélhetünk egy olyan pályáról, amikor itt a következő évtizedekben csökkenni fog alapvetően az erdőknek a széndioxid elnyelő képessége, és akkor ebben nyúlik bele a kitermelés. Most, hogyha kitermelünk egy köbméter fát, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha azt mind elégetjük energetikai célra, az egy tonna széndioxid kibocsátás lesz. Most Magyarországon úgy néz ki, hogy körülbelül 6,5 millió köbméter fát termelünk ki egy évben. Ennek körülbelül a fele lesz energetikai választék. Ez azt jelenti, hogy ez a vagy még abban az évben, vagy a következő egy-két évben ez mind megy vissza a légkörbe. Tehát itt akkor beszélhetünk egy 3,5 millió tonna széndioxid kibocsátásról. Ez ugye nem azt jelenti, hogy akkor ennyivel fog csökkenni az erdőnek a szénkészlete, hiszen ugye, ahogy ugye újra nő az erdő, itt azért nyel vissza, de hogy ezt az egyenleget, ezt ugye befolyásolja. És akkor itt jön képbe az, hogy mennyi fára van szükség, mennyire támaszkodik mondjuk az országnak a klímastratégiája arra, hogy itt még több megújuló kell, még több biomassza kell, és emiatt ugye, hogyha itt a jövőben például több biomasszát termelünk ki, az azt jelenti, hogy ez az erdőnek a szénegyenleg az csökkenni fog, úgyhogy már eleve arról beszélünk, hogy egy csökkenő tendencia van. Tehát azt ki lehet jelenteni, hogy ha azt szeretnénk elérni, hogy az erdőnek a széndioxid elnyelő képesség az ne romoljon annyira, akkor a fakitermelés azt vissza kell vonni, vagy hát csökkenteni kell a jelenlegi szintjét. És hát itt jön képbe az, hogy ezt hogyan lehetne egyáltalán megoldani, de ez már kicsit messzebbre vezet.
Igen, itt Ádám tett egy kitérőt erre az úgynevezett vágás érettségi korra. Ugye ez egy abszolút szakmai szempontok alapján, erdészeti szakmai szempontok alapján meghatározott szám. Azt jelenti, hogy ugye talán említette Ádám is, hogy az erdőknek, hogyha egy egykorú erdőt nézünk, tehát ezt a klasszikust, hogy kivágtuk és elkezd növekedni, hogyha egy ilyen erdőt nézünk, akkor az életciklusának az első egyharmadában, tehát hogyha nézzük, akkor mondjuk 30-40 éves koráig gyorsabban növekszik, nagyobb fatérfogat áll elő, és utána ez egy egyre lassuló, ilyen logaritmikus lefutású görbe lesz, bocsánat a kifejezésért. Tehát, hogy így szépen egyre csökken az a produkció, amennyivel több faanyagot köt meg, ugyanakkor ez egy folyamatosan növekvő szám, és akkor a vágás érettségkort úgy határozzuk meg, hogy amikor már nagyon kezd ez a növekedés belassulni, akkor azt mondjuk, hogy érdemesebb kivágni, és utána újat ültetni, mert akkor megint ezt az intenzív produkciós időszakot tudjuk használni. Illetve a másik nagyon fontos szempont, ami főleg ilyen ipari célra felhasznált faválasztékok esetén igaz, az, hogy utána a fának a minősége, az például a korhadás, meg az egyéb ilyen élő, jelenlévő állatok, rovarféléknek a munkája jelenléte miatt elkezdi csökkenteni a faanyagnak a minőségét. Nagyon fontos ezt kiemelni, hogy ezt a vágás érettségi kort, ezt ugye ezen alapján a két biológiai tulajdonság alapján határozták meg, de nem vették azt figyelembe, hogy ezek a fák, ezek meddig tudnak élni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy egyenetlen a korszerkezet, akkor az többé-kevésbé abból következik, hogy a 20. század legelején körülbelül 1 millió hektár erdőnk volt, és a 20. században telepítettünk ez még 1 milliót, ami az erdészeknek egy óriási erőfeszítése volt, és általában a magyarországi fafajoknak az a termelési életciklusa, amiben az őshonos fafajainkat használjuk, az körülbelül ilyen 100 plusz-minusz 20 év, tehát ez igaz a tölgyekre, bükre, ilyesmikre, és nagyon ritka kivétel az, ami ezt a 120 évet meghaladja, tehát itt pár százalékról beszélünk, és nagyon mondjuk tűzifa jellegű, tehát olyan erdőkben, amik alacsonyabb minőségű faanyagot termelnek, tehát ott még előbb is kivághatják, tehát ilyen 80 éves korában, és akkor ezen kívül még vannak a faültetvényeink, amiben idegenhonos faanyagot termelünk. A tűzifák között ugye nagyon jelentős az akác. Az akácnak a leghosszabb termelési ciklusa is körülbelül 40 év. Tehát itt azért látszik, hogy főleg, hogyha azt nézzük, hogy meddig érdemes fönntartani egy erdőt, akkor az őshonos erdők esetében a 120 évet azt mindenki tudja, hogy például a tölgy vagy a bükk az simán elér 3, adott esetben akár 500 évig is. Tehát, hogy van mozgásterünk arra, hogy egy csökkent intenzitás mellett viszonylag sokáig el tudjunk tartani erdőket, akár úgy, hogy közben gondoskodunk arról is, hogy a korosztály szerkezet az változatosabb legyen, azzal, hogyha nem egyszerre vágjuk ki ezeket az erdőket, hanem lehetőséget teremtünk a újabb generációknak a nagyon apró foltonkénti megjelenésébe. Ami megint ilyen erdészeti téma már, megint egy kicsit más irányba visz, viszont abból a szempontból fontos kiemelni, hogy nem az van, hogy vagy maradunk a jelenlegi business as usual felállásnál, vagy ott hagyunk mindent, és akkor megvárjuk, hogy nőjön, és akkor csodálkozunk és gyönyörködünk benne. Szerintem mind a kettőnek nagyon-nagyon sok képviselője és támogatója van. Mi viszont megpróbáltunk egy olyan szakmai kompromisszum mentén gondolkodni, ami tényleg elfogadható az összes csoportnak, aki érintett ebben a témában.
És miután ezt tisztáztuk, még itt a klímás részt, vagy kérdéskört annyiban még kicsit tovább árnyalnám, hogy ezt ugye említettem, hogy a tűzifa arány az körülbelül 50% körüli, és akkor ugye fontos az, hogy mi van a másik 50%-kal. Most, hogyha megnézzük azt, hogy milyen fatermékeket használunk, azért azt így az átlagember is látja, hogy fatermék és fatermék között azért elég nagy különbség lehet minőségben. Tehát egyrészt ugye beszéltünk az ilyen papír és rostfáról, tehát ebből készülnek a magazinok, újságok, de az ilyen posztdori alapok is. Tehát ez a gyengébb minőségű fa. És akkor az igazán jó minőségű, ez az úgynevezett ilyen fűrészipari áru. Ugye ez az, amiből pedig a nyilázárok vagy épület tartószerkezetek is lehetnek. És széndioxid tárolás szempontjából ugye nagyon nem mindegy, hogy ezeket milyen arányban használjuk föl. Tehát ugye teljesen logikus, hogy ugye a jó minőségű fatermék az ugye hosszú távon is eltárolja magába a szenet. Az ilyen papír és rostfa, tehát ezek a gyengébb minőségűek, itt arról beszélünk, hogy itt ugye egy papír esetében pár év alatt ugye ez a széndioxid, tehát a szén az ugye visszakerül a légkörbe, egy rosszabb minőségű bútornál is azért itt ilyen évtizedes távlatokról beszélünk, és hát ugye az energetikai részaránynál ott meg ugye az van, hogy azonnal visszakerül az a szénmennyiség a légkörbe. És hogyha egy olyan trend lenne, hogy ez a 20%, tehát ez az igazán jó minőségű fatermékeknek az aránya növekedne, akkor az ugye azt jelenteni, hogy itt előrefele, vagy hát pozitív irányba változnak a dolgok, viszont pont az ellenkezője történik, tehát azt láthatjuk, hogy ha az egész EU-t nézzük, akkor itt 2000 és 2020 között az EU átlag a 18% volt a tűzifa arány, és ez 25%-ra növekedett. Ez néhány országban nem változott ez az arány, de van olyan ország, ahol meg drasztikusan megnőtt. Amúgy Magyarország esetében is ez korábban még 50% alatt volt, tehát ilyen 46-7%, és ez most már így a legfrissebb statisztikák alapján ez már ilyen 54% körüli érték.
És ez minek tudható be? Ugye Magyarországon mondjuk így a Covid alatt lehetett arról, nem a Covid alatt, bocsánat, hanem az energiaválság alatt, tehát ugye amikor ugye nagyon fölment a rezsi ár, akkor lehetett hallani arról, hogy egyre többen, aki tud, az így megpróbált tűzifával fűteni, de hogy ez az egész EU-ra emiatt volt jellemző, vagy ez egy más miatt van ez a trend?
Hát azt kell tudni, hogy itt a papír és rostva árak és a tűzifa árak azért azok eléggé hasonlóak, tehát így gyakorlatilag közel azonos minőségű fáról beszélünk. Így itt abszolút igazak a piaci viszonyok, tehát hogyha megnövekszik az energiára, ugye megnő a tűzifára, ugye azt is tudjuk, hogy azért a tűzifa ár az nagyon kapcsolódik a földgázárhoz, akkor értelemszerűen itt a kettő között azért van egy átjárás. Azért az sosem fordul elő, hogy fűrészipari minőségű kitermelt fából energetikai választék legyen, mert egyszerűen gazdaságilag teljesen értelmetlen lenne. De a kettő között viszont nagyon nagy az átjárás.
Illetve előfordul, hogyha gazdaságilag annak van értelme. Tehát vannak arra példák azért, hogyha mit tudom én, elképzelünk egy erdőt, aminek a nagyon túlnyomó része, tehát mondjuk 90%-a az tűzifa minőségű, tehát és akkor van benne 10%, ami meg értékesíthető lenne ipari faként, de hogyha nem adottak az ottani egyéb gazdasági körülmények. Nem tud egy külön fuvart szervezni arra a néhány rönkre, mondjuk az erdőgazdálkodó vagy a fakereskedő, akkor nyilvánvaló, hogy azért van arra példa, hogy az is a tűzifában végzi. Nyilvánvalóan ez egy tényleg abszolút gazdasági logika mentén működő dolog. A másik, amit itt még megvilágítanék, hogy a részarány, tehát hogy a tűzifa részarány nő, amellett azért fontos azt megemlíteni, hogy hogyha ilyen több évtizedes időtávon nézzük, akkor a fakitermelés intenzitása az Magyarországon csökkent. Tehát nem termelünk, legalábbis a statisztikák szerint nem termelünk annyi faanyagot, mint mondjuk a 80-as években. De ezen belül ugye az ipari hasznosítás aránya az ugye lecsökkent. Úgy is, hogy egy csökkenő volumenről beszélünk. Ennek az elsődleges oka, én azt gondolom, hogy az, hogy rengeteg olyan termelőkapacitás, ami korábban létezett, az a globalizáció, illetve az ilyen egyéb piaci átalakulások miatt megszűnt. Itt ugye ilyen kis parkettagyárak, manufakturális bútorkészítők, stb. Ilyen üzemekről beszélünk, amik ugye manapság már, amikor kínai ajtót építünk be a magyarországi házakban, nem tudnak versenyezni, függetlenül attól, hogy lényegesen fenntarthatóbb világot képviselhetnek a mainál. Tehát ez egy nagyon bonyolult folyamat, és nem olyan egyszerű a megfejtés, hogy hát akkor majd jövőre elkezdjük növelni az ipari farányt, és akkor fenntarthatóbb lesz az erdőgazdálkodás is.
És hogyan?
Bocsánat, annyi még nem hangzott el, hogy itt milyen arányokról beszélünk így a magyar erdők esetében, tehát körülbelül 20% az, ami ez a fűrészipari minőség, és 30% az az, ami ez a papír és rostfa. És hát ami fontos kapcsolódás itt a két téma között, tehát a klíma meg a természetvédelmi rész között, hogy ha megnézzük azt, hogy az erdők természetessége szerint milyen arányban változik ez a tűzifa arány, akkor azt láthatjuk, hogy minél természetesebb egy erdő, annál magasabb a tűzifa arány. És ez odáig vezet, hogy azért vannak olyan őshonos fafajaink, ahol a tűzifa választék aránya az 90% körüli.
Vagy még magasabb. Igen. Itt ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Ugye, hogyha összeadjuk ezt a papír és rostfát, ami egyenértékű kb. A tűzifával, akkor ez egy nagyon meghatározó az előállított faanyagnak a kétharmadát meghaladó mennyiség. És hogyha azt megnézzük, hogy mindezt azért állítjuk elő, hogy úgymond abba az évben a légkörbe kerüljön, eltüzeljük ilyesmi, vagy papírt gyártsunk belőle, amit utána eltüzelünk, nyilván egy ilyen átmeneti hasznosítás után, akkor felvetődik az a kérdés, hogyha ezekkel az erőforrásokkal nagyobb felelősséggel bánnánk, akkor az kedvező hatással lenne az erdőinkre. Erre bátran kimerem jelenteni természetvédelmi szakemberként, hogy igen. Tehát, hogyha valamiből kevesebbet használunk, mert végig gondoljuk, hogy használjuk föl, az nagy hatással lehet, és itt tényleg arról beszélünk, hogy minél magasabb a természetesség egy erdőnek, tehát minél több fajból áll, minél több faj találja meg ott az élőhelyét, annál nagyobb az esély arra, hogy onnan alacsonyabb minőségű faanyag kerül ki, amit nem túl hatékonyan használunk föl.
A magyar klíma meg energia politikai stratégia az mennyiben támaszkodik így a biomasszára, meg így arra, hogy ez végsősorban így el lehet fenntartható energiaforrásként is számolni.
Tehát az arányokkal most már tisztában vagyunk, tehát tudjuk a jelent. Az látszódik, hogy ez egy olyan dolog, amivel nem csak a magyar kormány nem tud mit kezdeni, de szerintem sok más európai kormány sem, hogy itt nagyon fontos, hogy egy papíron megújuló energiaforrásról beszélünk. Tehát, hogy vannak ugyan kritériumrendszerek, ezek eléggé gyengék, és gyakorlatilag ha ezen túljut a hasznosítás, akkor a lényeg az, hogy a nap végén egy olyan energiafelhasználást tud elszámolni, ami hozzájárul ahhoz, hogy a megújuló energia célértékeket eléri az ország. Ugye ez mindegyik, van egy nagy közös EU-s cél, ez le van osztva a tagállamokra, tehát ez gyakorlatilag mindenkinek fontos, hogy ezt elérje. Közben ott vannak a nagy erőművek, ott is tudni kell azt, hogy mivel ugye széndioxid semleges erőforrásnak számít, ezért nekik a kibocsátások után nem kell fizetni, tehát ez is egy ilyen piaci előny, és ezek olyan sajátosságok, amin az EU-s politika, pláne nem a világpolitika, a világklimapolitika nem akar változtatni. Emiatt ez a biomassa, ez mindig is egy ilyen kényelmes, jó megoldás lesz, ugye megvannak a technológiák is. Ami egyedüli, hogy mondjam, ilyen másik oldalról ilyen limitáló tényező az, hogy ez a széndioxid megkötését az erdőben erre vonatkozóan azért vannak jogszabályok, tehát azért, meg hát ugye ezt itt az erdőtörvény miatt is azért biztosítva van, hogy ugye ész nélkül azért nem lehet minden fát tűzifaként felhasználni, de amúgy meg az országok azért eléggé erősen rá vannak arra, hogy már kényszerítve, hogy ez egy ilyen olcsó súranó pálya, biztos út tud lenni a biomassa, és ilyen szempontból a magyar klímapolitika is számol a jövőben a biomasszával. Annyi a kitétel, hogy már kevésbé a háztartási szektorban szeretné ezt látni, és inkább az ipari meg az erőmű felhasználásban.
És az így fenntarthatóság szempontjából így jobb lenne? Tehát, hogy így az most így a bolygó felmelegedésének csökkentése szempontjából egy jobb dolog, hogyha a mátrai erőműben égetnek el fát, mint hogyha valaki otthon a kályhában?
Akartam volna mondani, hogy itt attól is eltekintetünk akár, hogy ez milyen hatásfokokkal működik, de mivel egy ilyen szélsőséges példát mondtál, ezért nem tudok elmenni emellett. Pont, hogy ez egy rosszabb megoldás lenne. Tehát ugye egy mátrai erőmű, ahol szinte kizárólag csak a villamos energia tud hasznosulni, ugye a megtermelt energiának a nagy része, tehát 70% az kimegy a kéményen. Ez egy nagyon rossz megoldás. Ugye a háztartási szektor, tehát a háztartásoknál is azért elég nagy különbség van egy tűzifa, mondjuk úgy tűzifa égető berendezés és egy másik berendezés között, tehát itt a nagyon régi Jancsi kályhától emeltünk a faelgázosító kazánig. Azért egy faelgázosító kazánnak a hatásfoka az ilyen 90% fölötti. Tehát, hogyha a kettőt hasonlítjuk össze, akkor azért egy óriási különbség van. De ugye nem mindegy, hogy milyen opcióink vannak, alternatíváink. Tehát ugye a háztartási szektort azért van a tűzifa felhasználásra, ugyanúgy megvannak a technológia lehetőségek, hogy azt csökkentsük energiahatékonysággal. Az is kérdés, hogy akkor ezt most az erőművi szektorban amúgy meg mennyire kell, hogy azt tényleg azt a villamos energiát biomasszával állítsuk elő, vagy sem.
Itt ugye felvetettél már korábban egy dilemmát, hogy ugye egyrészt a klímapolitika az így a biomasszára, vagy az erdőkre, vagy fákra, ugye mint ilyen széndioxid nyelőként is tekint, de közben meg ugye égetjük el. Hol van itt a jó egyensúly, vagy a WWF-nek van-e arra a javaslata, hogy milyen irányba kellene, meg ez hogyan kellene ezt elvinni?
A WWF-nek az álláspontja az, hogyha tényleg megnézzük itt a természetvédelmi, klímavédelmi célokat, akkor ami fenntartható biomassa az igazából a úgynevezett szekunder biomassa, ez azt jelenti, hogy az összes olyan biomasszát, ami közvetlenül az erdőből jön, ezt nem szabadna azonnal energetikai célra használni, hanem ugye a cél az lenne, hogy készítsünk belőle fatermékeket, azokat lehetőleg használjuk újra, hasznosítsuk újra, és amin már nincsen több opció, akkor lehessen csak energetikai célra használni. Ez az egyik, a másik meg, hogy ugye ahol készül, tehát ahol melléktermék képződik, ugye fűrészipari üzemeknél például, ott ezeket a melléktermékeket nyilván lehet használni, tehát ezek ugyanúgy, hogyha nem használnánk el, ezek ott rohadnának el, és a benne tárolt szén az visszakerülne a légkörben. Nyilván azt kell tudni, hogy ennek a mennyisége az ugye drasztikussal, tehát hogy sokkal kisebb, mint az a tűzi, vagy az a biomassza mennyiség, amit jelenleg elhasználunk, mert ennek a nagyon nagy része ez a közvetlen az erdőből származó biomassza, ezen kellene változtatni. Ennek amúgy már egy ilyen jogszabályi kerete is elkezdődött EU szinten, tehát amit az előbb elmondtam, ezt hívjuk úgy, hogy kaszkádhasznosítás elve. A gond csak az, hogy rengeteg kiskapu került ebbe a jogszabályba, és valószínűleg semmi nem fog változni a gyakorlatban itt a következő években emiatt.
Igen, itt azért azt tudni kell, hogy a podcast eleje óta fejtegetjük, hogy jelenleg azért nem ez a helyzet. Tehát, hogy a magyar erdőkből kikerülő faanyagnak a jelentős része az nem kaszkád hasznosítás formájában kezül a KIH-nkban, hanem a kétharmada az olyan alacsony minőségű anyag, ami többé-kevésbé nem is alkalmas arra, hogy másra használjuk. És a fele az egyértelműen tűzifa. Tehát, hogy ugye itt Ádám is felvetette, hogy vannak olyan fafajaink, aminél szinte elhanyagolható az ipari fa hányad, tehát az, hogy mekkora részét tudjuk ipari faként használni. Ott van például a csertölgy, ami nagyon-nagyon sok tölgyerdőnkben az állomány alkotó fafaj, és abban gyakorlatilag csak tűzifát állítunk elő, illetve vannak példák ilyen kisipari hasznosításra, de hát az ilyen matematikailag elhanyagolható pár százalékos helyzet. Tehát van egy elvünk, tehát hogy látjuk azt, hogy mi lenne az a jó irány, ami egyszerre képviseli azt, hogy elnyelnek az erdőink széndioxidot, egyszerre képviseli azt, hogy amit használunk, az fenntartható, de ez annyira távol van a jelenlegi gyakorlattól, hogy úgymond meg kell találnunk azokat a közbenső lépéseket, amikkel oda eljuthatunk. És ennek egy nagyon fontos része az, hogy amikor előállítunk tűzifát, és tudjuk, hogy az csak tűzifa lesz, akkor az előállított tűzifát azt hogy használjuk föl, hogy mekkora lesz ennek a hatékonysága. Mert ezzel tudunk úgymond egy elég jelentős, de nyilván nem a végcélt elérő lépést tenni.
De ezt akkor jól gondolom, hogy az nem opció, hogy akkor mondja azt, nem tudom, a magyar kormány, vagy a magyar erdőgazdálkodást befolyásoló legfelsőbb szerv, hogy akkor legyen több ilyen ipari felhasználásra alkalmas erdőnk, mert hogy ez egy ilyen több száz éves projekt.
Ezt mondja amúgy.
Ezt mondja.
Igen, tehát az van, hogy...
De és ennek tehát hogy ez egy milyen időtávban teljesíthető projekt, vagy itt mi a... Mert ugye itt beszéltünk arról, hogy nem tudom, hogy egy erdő mire az így, nem tudom, fordul egyet abban az állomány, az tudom én 50 év minimum.
Igen, abban az esetben, hogyha nem is őshonos fafajokról beszélünk. Tehát az egész erdészeti filozófiát azt azért tényleg ebbe a 100 éves logikába kell fölfogni. Attól függetlenül, hogy mindig vannak ilyen éves tervek, és például a fahasználatokat nagyon meghatározza az, hogy abban az évben milyen elérhető területeken tudnak fakitermelést végezni, mennyi erdőfelújítást kell végezni, és annak mennyi a költsége, mit tudom én, mekkora a menedzsment egy cégnél, és akkor azt ki kell termelni, és ugye az erdészeti cégeknek a legfőbb bevétele, tehát 90% plusz-minusz pár százalékos bevétele az a fahasználatokból ered. Tehát, hogy abból, hogy az rájuk bízott erdőállományokban milyen fakitermeléseket végeznek, és az emellé társuló pár százalék az, ami más, tehát például vadgazdálkodás, turizmus, nem tudom én, kisvasút üzemeltetés, bár arról közismert, hogy egy-kettőt kivéve ugye közpénzre szorul azért, hogy működhessen. De alapvetően az az igazság, hogy a fahasználat az a kulcs, és az az, ami fenntartja a cégeket. Ugyanakkor azt is szeretném itt nagyon-nagyon kiemelni, hogy a magyarországi erdők közül a természetesebbeknek a jelentős része az állami tulajdonban van. Az állami tulajdonú erdőket állami tulajdonú zárt körű részvénytársaságok menedzselik. Ez a magyarországi erdőknek a fele, és ez a teljes cégportfólió, ez alig pár milliárdos hasznot termel az országnak. Úgyhogy közel 1 millió hektár termőföld van rájuk bízva. Nyilvánvalóan itt most nem arra szeretnék kiukadni, hogy termeljenek több hasznot, hanem pont én azt gondolom, hogy az a kulcs, hogyha egy ilyen óriási természeti erőforrással gazdálkodunk, és ismerjük azt, hogy ez a természeti erőforrás, az erdőink mennyi mindent adnak nekünk a fán kívül, akkor belátható szerintem az, hogy, hogy mindenféle ilyen állami járadékvadászati gondolattól elvonatkoztatva is belássuk azt, hogy esetleg ezekkel a természeti kincsekkel a közérdek szerint nem feltétlenül szükséges úgy gazdálkodni, hogy az profitábilis legyen.
De ehhez képest, ugye most szerintem ez nincsen napirenden, de hogy pár évvel ezelőtt szerintem ilyen 4-5-6 évvel ezelőtt azt erősen felvetette a kormány, vagy pedzegette a kormány, hogy hát az állam nem olyan jó gazda lehet, hogy ezeket az erdészeti társaságokat, ezeket így el kéne valahogy adni, vagy privatizálni kellene. Ez nagyjából akkor volt, amikor ugye az állami tulajdonú termőföldeket is eladták. Vagy nem tudom, hogy az milyen irányba vinné ezt a folyamatot.
Hát szerintem az erdészeti ágazatnak megvan az a kis szerencséje talán, hogy nem lehet olyan pénzbányászatot végezni ott, mint a mezőgazdaságban. Ugye egyrészt az EU-nak a támogatási szerkezete sem olyan, hogy itt nagy pénzeket lehetne találni, tehát hogy érdemes legyen magántulajdonba vinni mondjuk egyébként kevésbé profitábilisan működő vagyonelemeket. De nyilván nem akarok itt találgatni, nem leszek senki helyett közgazdász, meg agrároligarha se voltam soha. De azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos azt is fölismerni, hogy az, hogy milyen célokat látunk teljesülni a magyarországi erdőkben, különösen ebbe a állami tulajdon részben, az nagyon-nagyon meghatározó, hogy mit gondol erről az állam. És én azt gondolom, hogy az teljesen egyértelmű, hogy itt a társadalmi érdekeket, illetve a jövő generációk érdekeit messze menően figyelembe kell venni. Egyébként most már több körben megbizonyosodhattunk arról, hogy ezt az alkotmányunk is, Magyarország alaptörvénye is nagyon erősen védi, és amikor az erdészeti ágazatban olyan törekvések jelennek meg, amik például az intenzívebb hasznosítást tennék lehetővé, akkor gyakorlatilag a saját jogrendszerünknek még ez tehát a saját jogrendszerünk gátat szab ennek, akár úgy, hogy már elfogadott jogszabályt vagy törvénymódosításokat töröltet az Alkotmánybíróság az erdőtörvényből.
Azt hogyan lehet elérni, hogy így gondoljanak rá a fakitermelő cégek, vagy az ezt szabályozó állam, hogy mert azért ezek mégiscsak lényegében kapitalista gazdasági társaságok, akiknek nagyon nehéz megmondani, hogy ne azért termelj valamit, hogy aztán profitért eladd.
Én azt gondolom, hogy még akár a profit is elfogadható. Ugye Magyarországon is az erdőterületeinknek közel a fele az magántulajdonban van, és nyilvánvalóan egy magántulajdonosnak kettő érdeke lehet a saját erdőjével. Az egyik az, hogy pénzt keres rajta, a másik az meg, most a nagy halmazokról beszélünk, a másik meg az, hogy fát kap belőle. Tehát, hogy nagyon sok olyan kis tulajdonos van, aki örül neki, hogy van erdője, mert onnan van neki a tűzifája. Vagy mit tudom én, tehát hogy körülbelül ez, és nagyon-nagyon egyébként ez egy rendszerűen megjelenő új jelenség, hogy vannak olyan emberek, akiknek van pénzük, és azért szeretnének egy erdőt megvenni, hogy ott ne történjen semmi. Tehát a természet javára. Nyilvánvalóan az, hogy ki milyen gazdasági szereplőként van jelen az ágazatban, az meghatározza azt, hogy mekkora profitot kell termelnie. De ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy ez nem kizárólagos tulajdon, tehát ez egy korlátozott tulajdon az erdő. Ugyanúgy, ahogy egy autó is egy korlátozott tulajdon, nem tudsz vele mindent megtenni, hanem vannak szabályok, amik szerint te azt használod. Ugye itt az államnak nagyon-nagyon fontos szerepe van, egyrészt mint szabályozó, tehát az, hogy az általa működtetett jogszabályi környezet, illetve a hatósági gyakorlat, bejelentési engedélyezési rendszer, stb. Hogy működik, illetve hogy milyen ösztönzőket rendel az egyes jogi eszközök mellé. Tehát nagyon egyszerű, hogy az erőműben felhasznált biomassa az jelenleg egy támogatott tevékenység, tehát az erőművi biomassa felhasználás. Tehát az állam forrásokat biztosít arra, hogy tűzifát égessünk el erőművekben alacsony hatékonysággal. És akkor van a másik, ami nagyon fontos, és szintén a tudatossághoz tartozik, hogy tudjuk azt, hogy itt veszítünk-e valamit. Mert én azt gondolom, hogy például a lakossági tűzifa felhasználásban az egy kulcskérdés, hogy egyrészt azzal, hogy milyen tűzifát és hogy égetünk el, már ott is nagyon nagy veszteségeket szenved el ez a rendszer, tehát nagyon sok alacsony hatékonyságú tűzifa felhasználás történik, illetve a felhasználóknak a nagyon-nagyon jelentős része az egyszerűen nincsen meg tudatában, hogy ezzel más környezeti hatást is okoz, azon kívül, hogy elégett a fa. Tehát, hogy a légszennyezéssel mi történik, hogy a természetben a biológiai sokféleség az hogy sérül ettől, az ugye nincsen így a tudatos előterében senki gondolkodásának.
Még annyit tennék hozzá, hogy tehát nyilván a másik lépés az lenne, hogy a felhasználási oldalon, hogy csökken a kereslet, akkor ugye az is valamennyire meg tudná oldani az erdészeti vagy a természetvédelmi problémákat. Ugyanakkor, hogy Pali is utalt rá, hogy a háztartási szektoron egy hatalmas potenciál, viszont hogyha ott hosszú távon még kevesebb is lesz a tűzifa kereslet, akkor biztos, hogy az erőművi, tehát az ipari felhasználás az fel fogja venni a tűzifát. Tehát, hogy az én meggyőződésem az, hogyha a kínálati oldalon nem nyúlunk bele, akkor itt a felhasználási oldal annyi tűzifát fel fog venni, amennyi rendelkezésre áll. Csak éppen nem a háztartások fogja felhasználni, hanem az ipar.
Igen. És az is emellett szól, hogy a jelenlegi erdőgazdálkodási gyakorlat az a felhasználati lehetőségeit, amíg a piac lehetőséget adnak ki, az kihasználja. Tehát annyi fát vág, amennyit el tud adni. És hogyha nem tudja eladni, néha akkor is van, hogy kivágják.
Harmat Ádám és Bódi Ispán, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és próbáltuk kicsit megfejteni ennek a témának a nagyon sok irányba növekvő ágait és bogait. És kedves hallgatók, hallgassátok a Lételem podcastot, volt már korábban is adásunk erdős témában, azt is érdemes ehhez kiegészítőnek hozzáhallgatni, és majd biztos még beszélünk is ezekről a témákról. Sziasztok!